A magyar ajkú zsidóság szellemi örökségeként ma a 140 éve született Bródy Sándorra emlékezünk. Bródy Sándor 1863-1924. Egerben született. Egész életén át forrongó és forradalmasító, nyugtalan és nyugtalanító, erjedő és erjesztő író volt, aki nem csak munkáinak, hanem személyének különös varázsával is elragadta híveit. Forrószavú, romantikus, aki sohasem érte be a valóság aprólékosan fotografáló másolásával. Talán a legjellemzőbb módon úgy mutathatjuk be, ahogy ő mutatta be saját magát. Születésem éve abszolút bizonytalan, csak a jóisten és a rót Schuster tudja. A Schuster kománk volt, és amikor megházasodtam, és papucsokra volt szükség, megesküdött, hogy 64-ben születtem, de kevés vártatva rá, meghalt. Tehát lehet, hogy 50. évet taposom, de éppen úgy lehet, hogy 40 éves vagyok. 10 év se ide, se oda annak, aki, mint én, hallatlanul változatos, meglepő és valószínűtlen életet élt. Nem akartam semmi lenni, nem is lettem semmi, s most vagyok azon a ponton, hogy kezdjek valamit. Végre is pályát kell választani, szeretnék festő, vidéki körorvos, fiatal riporter lenni egy most induló, hitelre gründolt napilapnál. A hírből, mely részben körülleng, ezt nem lehet letagadni, semmit sem élvezek voltaképpen, semmi hasznom nincs belőle. Egész világosan áll előttem a helyzet, jól fizetett napszámos vagyok, aki ha 2 hétig dolgozni nem tud, Korányi ingyen klinikájára vagy a szemétre kerül. Nem vagyok sorsommal elégedetlen. Keveset tanultam, keveset tudtam, nem sokat dolgoztam, igazán rosszat nem cselekedtem, és kevés hiányzott ahhoz, hogy jó költő legyek. Talán még van egy kis időm arra, hogy ezt a keveset megtaláljam és helyre pótoljam. És ha nem én, valamelyik fiam. Nagyobb kiadásaim. Voltam a bécsi Allgemeine Krankenhausban, miután párbajoztam magammal és elestem, de magamtól és nem végképpen. Akkor összementem, kicsi lettem, öreg lettem. Azóta 10-szer megfiatalodtam, 10-szer tarkra álltam, megint elvágódtam, és most is ebben járok. Céljaim, ambícióim. Az élet célja az élet, én kiéltem, bármelyik pillanatban újra folytatom ott, ahol elhagytam. Élvezőképességem nem romlott, talán javult még, de most már vigyázni kell, hogy ne legyek mohó, ne legyek csúnya. Igen, gazdag ember voltam, mert az a gazdag ember, aki sokat költ. Mindig volt annyi pénzem, hogy másnak is adhattam belőle. Barátaim figyelmeztettek a jövőre, hogy lesz majd ezután. Ameddig dolgozni tudok, napszámba állhatok, nem leszek szegény, ha dolgozni nem tudok már, akkor többet nem érdeklődöm magam és sorsom iránt. Kivihetnek taigán a határba. Most pedig kedvem volna valamit mondani életem tanulságairól. Semmi tanulsága nincs. Könyveimről? Egyetlen egy kedves könyvem sincs. A kiskutya az utcán jobban érdekel, mint akármilyen remek munka. Irodalmi tervezéseim. Vázlatom, az van egy szekérre való, de nem akarom profanizálni őket azzal, hogy elmondom. Amikor e-sorokat írom, nagyon furcsa hangulatban vagyok, és erősen képzelődöm. Egy kis sovány fiút, jót, édeset, hívőt látok a messze távolban. Ez voltam, hová szöktem el magam elől. Az akkori friss lényem olyan ismerős, a mostani annyira idegen. Benézek a tükörbe, ki ez a különös ősz ember. Író, drámaíró, publicista. A középiskolát nem fejezte be. 18 éves korában Gyulán ügyvédi írnok. Első cikkei a helyi labban jelentek meg, s novellákat írt. 21 éves korában Pestre költözött, Nyomor című novellás kötete és a Faust orvos című regénye alapján a kritika a magyar Zólát sejtette benne. Állást kapott a Magyar Hírlapnál. 25 éves korában, ahogy maga írta, egy báli tudósításra Kolozsvárra utazott, és 3 évig maradt ott. az Erdélyi Híradót szerkesztette, az Erdélyi Képesújságot és a Kolozsvári Életet, miután a Magyarországot is. Azután ismét Pestre került, mint a Magyar Hírlap munkatársa. 1900-ban egy évig Fehér Könyv címen havi folyóiratot adott ki, melynek különleges érdekessége az volt, hogy minden számát elejétől végéig ő írta. 1903 és 1905 között Ambrus Zoltánnal és Gárdonyi Gézával szerkesztett Jövendő című hetilapjában, amely a nyugat megindulásáig a modern, haladó, polgári irodalom legfontosabb orgánuma volt, merészen bírálta a korabeli társadalom visszásságait. 1905 nyarán a Semmeringen öngyilkossági kísérletet követett el. Felgyógyulása után a Pesti Hírlap, a Nap, az Újság, később az Est munkatársa. A magyar proletár diktatúra idején aktuális színdarabját adják elő, Samueli Tibort pedig drága barátomnak, angyalomnak és édes fiamnak szólította nyilvánosan. Ezért kellett menekülnie hazájából, melyet nálánál jobban és őszintébben, talán Deák Ferenc, a haza bölcse sem szeretett. Impulzív természet, impressziók hatására gyorsan nyilvánít véleményt és kritikát. Kusza lélekkel megvert jellem volt, aki nagyon csodálkozott azon, hogy a magyar proletár diktatúra megdöntése után felelősségre akarják vonni. Ha nem történik meg vele ez az interjú, ott is marad Horthy Magyarországon, szertelenségében hazafias színdarabot kanyarít Trianonért, és kiáll a placra nagydobosnak Rákosi Jenő és Herceg Ferenc kombinált területvédő zenekarában. De mennie kellett a nemzeti színekkel bevonult Horthy bunkó és a hat golyóra töltött Frommer pisztoly elől. És ment, szökött, rohant sértődötten, majdnem hogy mártírként. Brodyt a zsurnalizmus keretlegényei és a szellem különítményesei 1920-ban emigrációba kergették. Elkeseredését mindaddig elfojtotta, amíg egy budapesti napilapban meg nem jelent Gárdonyi Gézának Horthy Miklós fehérlovas fővárosi bevonulását dicsőítő verse. Ez kihozta a sodrából. Galamb szívem Géza, írja Gárdonyi Gézához intézett nyílt levelében. Odaszaladtál mindjárt a galamb kufárok közé, és ott mutatkozol. Próbálok menteni magamban, talán elbetegedtél, elregedtél. Annyi minden rossz történt az imádott, és nálad jobban senkinél nem szeretett népeddel. Vagy valami kis idegen német vér tört ki rajtad. Isten veled, Géza, elbúcsúzom tőled erre a rövid életre, nem barátkozunk mi többet. Brodyt 1921-ben tudta, hogy a revízióból és a nemzetinek nevezett felbuzdulásból végül is mi lesz. A reakciós magyaroskodásból német nemzeti szocializmus. 1923-ban tért haza. Színművei nagy sikert arattak. A Dada 1902, a Tanítónő 1908, a Medikus 1911. Szókimondó bátorsága és újszerű, modern prózai stílusa miatt Ady Endre és Móricz Zsigmond is az egyik új magyar irodalom egyik legjelentősebb úttörő egyéniségének tartotta. A magyar irodalom részére Mikszáth Kálmán fedezte fel. Kora zsidósága azt hitte, hogy ő az asszimiláció épületének egyik tartó oszlopa. De aki halála után olvasta színdarabjait és regényeit, jóleső ámulással és csodálkozással vallhatja be, hogy kellemesen csalódott Brodyt Sándorban. Ilyen vességbe hatoló írója kevés volt a magyar zsidóságnak. Ma már alig ha érthetjük meg, miért tapsolt kora zsidósága például annak a színművének, amelyben valósággal darabokra szedte, szétzúzta és nevetségessé tette mindazon ideálokat, melynek elérése érdekében akarták az asszimilációs áramlat teljes diadalát. Ebben a darabban mutat rá arra a kapcsolatra, ami az érzelmek terén is létrejött a rohamosan elszegényedő feudális arisztokrácia és a virágzó zsidó kapitalizmus között. Timárné, akinek egyetlen vágya, hogy a társadalmi egyenjogot az arisztokráciával szemben is kivívja, így panaszkodik. Mi hozzánk nem jön senki, csak pénzért. Nem mehetünk sehová, csak ahová befizetünk. De én a magam részéről védekezem. A zenének és a lelkemnek élek. Brodyt saját adatai tanúskodnak arról, hogy a nagyíró élete vége felé erősen visszahajlott a zsidósághoz. Héberül kezdett tanulni, amit úgy kell érteni, hogy abban a korban kellett a héber betű olvasását elkezdenie. A század elejének egyik legnépszerűbb írója, sok regény és színdarab, Lion Lea szerzője, egy Bécs melletti szanatóriumban feküdt, és ott adta át utolsó versét Dénes Zsófia írónőnek. Csillag Olgának, kedves kis vérségemnek, azaz hitsorsosomnak, aki velem együtt Jeruzsálemből jött. Csak én sokkal régebben. És én már elmenőben is vagyok, a nevezetes Machpéla barlangba, Ábrahám kebelén. Jó öreg hely, de mégiscsak jobb volna egy fiatalon nyugtatni őszfejemet. Sajnos ezt már nem lehet. Ó, gyönyörű lehetetlenségek! Ó, csak tegnap feljött jeruzsálemi csillag, mert hogy elmúlt rólam a fiatalság, szeretném szegény öreg fejemet Salamon templomának megmaradt sziklafalába verni, és ordítani, sehol a nő. A verset az írónő a következő záradékkal látta el. Az egyetlen kiordított héber szó a versben milyen mély mélységből fakadhatott fel, a föld közepéből, a pokol kínjából. A legidősebb fia Hunyadi Sándor író és drámaíró volt, a másik fia Bródi András.